11 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Duplájára nőtt 2010-hez képest a bölcsődei férőhelyek száma Magyarországon, míg 2010-ben 32.500 bölcsődei férőhely volt az országban, addig ma 67.500. A legtöbb bölcsőde a kis településeken épült, így a bölcsődékkel rendelkező települések száma 2010-hez képest a triplájára nőtt. Több mint 65 milliárd forint értékű uniós forrás válhat elérhetővé aktív turisztikai fejlesztésekre ebben a ciklusban. Ebből juthat pénz egyebek között a víziturizmus fejlesztésére is, közölte a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára az Aktív Rába akadályból élményt címet viselő konferencián. Révész Máriusz kifejtette, a kormány a múlt héten elfogadta a víziturisztikai stratégiát, amelynek részleteit egy színes tájékoztató anyagban október végén teszik majd közzé. Több mint kétszer annyi kutató és fejlesztő dolgozik ma Magyarországon, mint 2010-ben. Az elmúlt 10 évben a kormány nominálisan megháromszorozta a kutatásra és fejlesztésre szánt forrásokat, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Tiszalucsi Ifjúsági Innovációs Fórumon. Koncz Zsófia hangsúlyozta, növekszik a doktori hallgatók száma és a kutatói utánpótlás is. 5 év alatt a kormány csaknem megkétszerezte a doktori képzésben hallgatók számát. A polgárőrök az egyéneket, a közösséget és a nemzetet egyaránt szolgálják, hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a polgárőrök 1956-os megemlékezésén Budapesten. Soltész Miklós úgy fogalmazott, a polgárőrök 1956 hőseihez hasonlóan áldozatot vállalnak az egyes emberért, a közösségért és az egész magyar nemzetért. Az államtitkár köszönetet mondott a polgárőrök árvízi védekezés idején nyújtott professzionális, önzetlen és szívbéli munkájáért. Itt volna az ideje, hogy józanul, ideológiai tehertételektől mentesen az európai emberek oldaláról közelítsük meg az illegális bevándorlást, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1-en. Bakondi György leszögezte, korábban elképzelhetetlennek látszott, de már a német sajtóban is megjelentek olyan vélemények, hogy Orbán Viktor illegális migránsokkal szembeni keménysége kifizetődött, a határon kellene megállítani az illegális bevándorlást.
Az időjárásról.
Derült, száraz idő várható. A délkeleti-keleti szél főleg a Kisalföldön élénkül meg helyenként. Gyenge lesz a légmozgás. A csúcshőmérséklet 13 és 17 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek a hidegebb helyeken -1 és -4 fok között alakulnak. Általában 0 és +6 fok közé hűl a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ím áldunk nagy Úr, ami megváltónkért, aki meghalt és feltámad bűnösökért. Zengjen hála minden ajkon, zengjen alleluja, zengjen ének hála néked,
zenjen hála minden ajkon, zenjen...
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk Miskolcról, az avasdéli református templomból. Igét hirdet Dandi András, a gyülekezet lelkipásztora.
Krisztus feltárt! Valóban feltárt!
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, ami üdvözítőnktől. Amen.
Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük az Isten tiszteletet énekléssel. A 705. számú dicséretnek az első versét fogjuk fennállva énekelni. 705. dicséret, első versét, ez így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van. Az éneklést, ezzel készülünk az imádságra és az ige hirdetésre a 705. előbb megkezdett éneknek a hátramaradt verseit, tehát a második verssel kezdjük, és az ötödik verset is énekelni fogjuk. A második vers így kezdődik, kis életem fut, és hervadásba hull.
Sure.
mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Legyen övé a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a 66. Zsoltár szavaival. Örvendj, egész föld az Istennek. Zengétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Mondjátok Istennek, milyen félelmesek tetteid. Nagy erőd miatt hízelegnek ellenségeid. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked. Énekli neved dicséretét. Gyertek, és lássátok Isten tetteit. Félelmesek dolgai az emberek között. Szárazföldé változtatta a tengert. Száraz lábbal keltek át a folyón. Ezért örüljünk neki. Hatalmasan uralkodik mindenkor. Szemmel tartja a népeket, hogy ne kelhessenek föl a lázadók. Áldjátok, népek, a mi Istenünket. Hangosan hirdessétek dicséretét. Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk. Megtisztítottál, mint az ezüstöt. Hálóba kerítettél minket, nehéz terhet raktál a hátunkra. Embert ültettél a nyakunkra, hol tűzbe, hol vízbe jutottunk, de kivezettél, és felüdültünk. Áldozatokkal megyek házadba, teljesítem fogadalmaimat, melyeket ajkam kimondott, és szám megígért a bajban. Hízott állatokat mutatok be neked áldozatul, kosokat is áldozok, marhákat és bakokat készítek el neked. Gyertek, halljátok, ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott. Figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat. Szeretetét nem vonta meg tőlem. Ámen. Sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit a kedves testvérek közül, és ahogyan azt bizonyára már a bejövetelkor tetszettek diagnosztizálni, köszönthetjük szeretettel Ferenczi Gábor testvérünket is, és az Európa Rádió hallgatóit, akik ma a mi Isten tiszteletünkhöz csatlakoznak. Őket is szeretettel köszöntjük, és örülünk, hogy együtt tudunk imádkozni, meg Isten igéje előtt kicsit elcsendesedni. Hadd kezdjem egy felhívással. A mai nappal ismét egy nappal közelebb kerültünk a saját halálunkhoz. De a jó hír, hogy a mai nappal, egy nappal ismét közelebb kerültünk a feltámadt Jézus Krisztus visszajöveteléhez is. Én ma inkább ezt szeretném hangsúlyozni. A másikat, akkor reggel belenézünk a tükörben, úgyis látjuk. Az Emmausi történetnek a második része van most előttünk. Lukács evangéliumának a 24. fejezetéből a 28. és 35. versek között igeszakaszt olvasom. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik. A nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte,
és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Ámen. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésnek a dinamikája az hasonlítható, mint amikor egy sivatagi, ilyen fárasztó vándorlás után megérkezhetünk mégiscsak egy oázisba, ahol árnyékot és friss vizet találunk. Abban az értelemben legalábbis kétségtelenül, hogy száraz, már-már sivatagos tényeket fogok először közölni, hogy utána együtt tudjunk megérkezni az oázisba, a friss vízhez és a pihentető árnyékhoz. A múlt héten, hiszen ez a második alkalom, hogy az emmausi tanítványok történetét hozzá elénk Isten, a múlt héten már elhangzott az a megállapítás, itt most csak a néhány rádióhallgató kedvéért hadd ismételjem meg mindenki számára, igaz, onnan indultunk, hogy Jézus a reményvesztett, a kétségbe esett, a kérdésekkel teli, és valójában összezavarodott ember mellé szegődik ezen az úton. Még egyszer. Tehát, hogy azt látjuk ebben a történetben, hogy Jézus a reményvesztett, a kétségbe esett, a kérdésekkel teli, és valójában teljesen összezavarodott ember mellé szegődik az élete útján. Ennek is a története, amit Lukács elénk hoz, és ez az, amin keresztül ma reggel szeretné az értelmünket, a szívünket, egy szóval az egész életünket nem csak keresni, hanem megtalálni. És akkor kezdjük el közösen a sivatagi száraz körülmények közötti vándorlásunkat. Ezek olyan nagyon fontos mozzanatok ebben a történetben, aminek egyébként hosszú távú következménye lehetne, vagy hosszú távú következménye kellene, hogy legyen a gyülekezeti istentiszteltünkre, vagy a személyes ige tanulmányozásunkra, vagy a csoportos ige tanulmányozásunkra, hogy van egyáltalán ilyen. Azt látjuk, hogy Jézus feltámadása, vagy a feltámadt Jézussal való személyes találkozás nyitja meg előttük az írás igazi értelmét. A múltkor már volt erről szó, hogy azt mondja Lukács, hogy Jézus miután balgának és restszívűeknek nevezi ezeket az embereket, elmondja Mózestől a prófétákon keresztül mindazt, ami valójában róla szólt, és talán emlékeztek arra, vagy tetszenek emlékezni, meg is jegyeztük, hogy bárcsak meg lenne ez, valaki jegyzetelt volna akkor, amikor ezt Jézus elmondja nekik, hogy mi az, ami Mózestől kezdve a prófétákon át, az írásokban, ami róla szól. De ami számunkra nagyon fontos, hogy a feltámadt Jézus nélkül valami egészen más a Biblia vagy a Szentírás, egy kiváló irodalmi mű, amely nélkül megkerülhetetlen még talán napjainkban is a kultúra, mint olyan, de azt mindannyian tapasztaljuk, hogy egyre kisebb jelentősége van úgy általában véve a Szentírás szövegének. Nagyjából száz évvel ezelőtt gyakorlatilag a Károli szövegén tanult meg mindenki beszélni, meg írni, olvasni, ahhoz képest egy kicsit messzire sodródtunk. Mindenesetre ez a mai napig változatlan, hogy a feltámadt Jézus Krisztus az, aki meg tudja nyitni az írások értelmét, a mi értelmünket is, És ő az, aki nélkül valójában teljesen mást fogunk olvasni, mást fogunk érdekes történetek lesznek a Szentírás történetei. Egyet azonban biztosan nem. A feltámadt Jézus Krisztus jelenléte nélkül soha nem lesznek ezek a szövegek olyan szövegek a számunkra, amelyek formálják, átalakítják az életünket. Maximum egy ilyen legszebben hangzó vigasztalások gyűjteménye lehet a könyvespolcon, amit, hogyha szükségünk van vigasztalásra, vagy egy kis erősítésre, akkor felkeressük azokat a bejelölt részeket, amelyeknek a többségét talán kívülről tudjuk, de marad kb. 80%-nyi teljesen ismeretlen a Szentírásból. Pedig Jézus ennek a két kétségbeesett, reményvesztett, kérdésekkel teli, és teljesen összezavarodott embernek erről beszél. Tehát ez egy nagyon fontos dolog manapság, különösen, hogy igazából szóba sem kerül, hogy hogy érzitek magatokat, kedves testvérek. Az sokkal inkább, hogy értitek-e. És ugye Jézus problémája múlt héten pont ez volt, hogy az a balgaság, vagy az a rest szívűség, az pont ezt nem látja, hogy mennyi minden róla szól, Mózestől kezdve a prófétákon keresztül. Tehát ez egyik fontos megállapításunk ma, hogy a feltámadt Jézus Krisztus az, aki képes megnyitni az értelmünket, vagy felnyitni a szemünket, hogy értsük az írásokat. Az is nagyon izgalmas egyébként, hogy az unszolják és kérik, hogy maradjon velük, hiszen ugye beesteledik. Ezért énekeltük egyébként ezt az éneket. Tehát nem tévesztettem össze a napszakokat, de hogy ez közvetlenül ebből a történetből született talán. Ez maradj velem, mert mindjárt este van. Unszolják és kérik, de ez a görögben megint egy kicsit erőteljesebb kifejezés, mert ez az a fajta unszolás és kérés. Szülők, nagyszülők biztos ismerik ezt a műfajt, vagy keresztszülők, amikor valaki könyörgéssel próbál rábírni bennünket valamire. És hogyha először nem sikerül, viszont másodjára. Másodjára sem sikerül, viszont harmadjára. És ezt így tovább. Egészen addig, amíg lehet, hogy azt mondjuk, hogy tudod mit, akkor legyen, ahogy szeretnéd, mert ez az unszolással kikényszerítem magamnak azt, amit szeretnék. Ez gyakorlatilag ennek a Jézus felé irányuló kérésnek az erejét próbálja elmondani nekünk, hogy mindenáron szeretnék meggyőzni Jézust, vagy rábírni arra, hogy maradjon ott velük. Talán az imádságainkat érdemes ebből a szempontból felülvizsgálni néha, hogy merünk-e így, tudunk-e így, vagy akarunk-e így még Istenhez szólni. Bement hát, hogy velük maradjon. És ez az a rész a történetnek, ahol látásom szerint az igazi fordulat elkezdődik, és már látótávolságba kerül az oázis, a pihentető árnyékkal és a frissítő vízzel. Mert amikor főleg az evangéliumokban és Jézussal kapcsolatban ezt találjuk, hogy valahova bemegy, ott nagyon fontos változások történnek, tehát valami fontos céllal lép be az életükbe. És ma reggel ezt szeretné elérni a ti életetekben is, hogy akár vizualizálni is érdemes ezt a történetet, ahogy együtt sétál, jár veletek Jézus az úton, és fontos a történetben, hogy ti reményvesztettek, kétségbe esettek, vagytok, tele vagytok kérdésekkel, és össze vagytok zavarodva. Tehát, hogy legyetek részesei, legalább képzeletben ma ennek a történetnek. Miután nagyon meggyőztétek, és nagyon hevesen és szenvedélyesen kértétek Jézus, hogy maradj velünk, akkor elérkeztek ti is ehhez a fordulathoz, amikor belép az életetekbe Jézus. És ott marad. Alapvetően már ez, ha nem is a teljes evangélium, de a fele nagyjából, vagy amikor teljesen reményvesztett, kétségbe esett, összezavarodott vagyok, megkértem Jézus, hogy maradjon velem ott abban a helyzetben. És ott marad az életemben valami fontos céllal. Egy korábbi evangélikus kommentár azt mondja, hogy Jézus felkeresi az embereket, és együtt étkezik velük. Ebben nyilatkozik meg Lukács szerint a legközvetlenebbül, hogy Jézus, az Isten fia, teljes közösséget vállal az emberrel. És ebben ugye az a csodálatos, hogy a teljes életközösség, amit Jézus vállal, az egy reményvesztett, kétségbeesett és összezavarodott szereplőket rejt magában. Tehát, hogy velük is teljes életközösséget vállal. Ha kicsit vagy még jobban reményvesztett vagy, vagy tele vagy megválaszolatlan kérdésekkel, esetleg teljesen összezavarodtál, mert nem tudod értelmezni, ami történik benned vagy körülötted, és azért tele vagy kérdésekkel, akkor hadd hangsúlyozzam a számodra különösképpen is, hogy Jézus bemegy az életedbe fontos céllal, és hogy mi ez, mi történhet, hogyha ilyen barátként elfogadjuk tőle ezt a közeledést, akkor innen jön az oázisos rész a történetnek. Részben legalábbis egészen biztosan. Mert azt látjuk a történetben, hogy Jézus nem csak az emberek mellé oda szegődik melléjük, nem csak beszélgetésbe elegyedik velük, nem csak a kérésükre és az unszolásukra ott marad az életükben, hanem a csavar az, amikor leülnek étkezni, és a történetben ez annyira szép, hogy Jézus, azt látjuk, hogy Jézus átveszi a házigazda szerepét. Az egyik ilyen lelki, fontos lelki-szellemi tanulsága szerintem a történetnek éppen ez, hogy Lukács megmutatja, hogy a feltámadt Jézus, hogy mi történhetne akkor, hogyha akár a közösségeinkben, akár a saját életünkben ez a feltámadt Jézus Krisztus átvehetné a házigazda szerepét. Szerintem ez zseniális. Hogy éppen abban a helyzetben, amikor reményvesztett vagyok, kétségbe esett, tele vagyok kérdésekkel, össze vagyok zavarodva, akkor Jézus átveszi a házigazda szerepét az életemben is. És ennek vannak kellemes, meg kellemetlen következménye is. A kellemetlen következményekről igazából nem kellene, vagy nem szabadnom beszélni, de fogok. Nem csak azért, mert a reformáció havában vagyunk, és legalább ilyenkor néha érdemes különösen is tudatosítani, hogy mit jelenthetne ez az örökség és ez a gondolatiság a számunkra, hanem ez a történet különösen is ezt is szeretném megmutatni. Mi történhetne akkor, hogyha megengednénk Jézusnak, hogy átvegye a házigazda szerepét? Horribile dictu a saját egyházunkban. Mi történhetne? Egy ilyen egyházban például nem kommunikációs trükk lenne a bűnvallás, vagy a bűnbánat tartás, hanem valami olyasmi, amit néhány héttel ezelőtt már részben idéztem, hadd tegyem meg még egyszer, csak röviden. Talán emlékeznek a testvérek arra, hogy október elején a Szentpéter Bazilikában meséltem, volt 7 bíboros, akik ilyen közösségi bocsánatkéréseket, bűnvallást fogalmaztak meg. Előre megfontolt szándékkal és nagy nyilvánosság előtt követték el mindezt, csak egy szeletet hadd hozzak ide ebből. Bocsánatot kérek az egyház minden tagja nevében, és szégyenkezem azért, amikor elfordítottuk a fejünket a szegények szentsége elől, inkább magunkat és az oltárt díszítve bűnös értékekkel, amelyek elvették a kenyeret az éhezőktől. Bocsánatot kérek, és szégyenkezem a tunyaság miatt, amely megakadályoz bennünket abban, hogy elfogadjuk a hívást, hogy a szegények szegény egyháza legyünk, és amely arra bír bennünket, hogy engedjünk a hatalom csábításának, az első helyek és a dicső címek hízelgésének. Bocsánatot kérek, és szégyenkezem azért, amikor elrejtőzünk belső köreinkben, védve magunkat saját egyházi tereinkben, amelyek az autoreferencialitás betegségében szenvednek, és ellenállunk a külvilágba való kilépésnek, elhanyagolva a küldetést a földrajzi és egzisztenciális perifériákon. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Tehát a bűnvallás és a bűnbánattartás az valami ilyesmi, amikor Jézus átveszi a házigazda szerepét. Nem egy olcsó, ilyen vallásos, szószos, kommunikációs trükk csupán. És hadd bízzam mindenkinek a képzeletére, hogy hogyan nézhetne mindez ki a saját körülményeinkre, meg helyzetünkre adaptálva. Egy olyan egyház van, amiben Jézus átvehetné a házigazda szerepét, abban mondjuk bátran, ilyen hitvallásszerűen mernénk azt kimondani, hogy inkább Istennek kell engednünk, vagy engedelmeskednünk, mint sem az embereknek. Egy ilyen egyházban ezt büszkén és tudatosan a hátratételt is elfogadva mernénk vallani. Az nagyon izgalmas egyébként, hogy Luther, amikor megfogalmazta a problémáit a korabeli fennálló viszonyokkal kapcsolatban, akkor valahogy úgy, ahogy Jézus az evangéliumokban, a vallási vezetők, az írástudók, a vallási szakértők rétegével volt a legtöbb problémája. Akik visszaéltik a saját hatalmukkal, és ezzel együtt ráadásul mérhetetlenül tudatlanul is önhittek voltak. Áldottak vagyunk, hogy ma már ez nem igaz. Vagy lehet, hogy mégis. És mi minden történhetne a te életedben, hogyha a feltámadt Jézus Krisztus átvehetné a házigazda szerepét? Például igazsággá és valósággá válhatna az, amit Luther úgy fogalmazott meg, vagy úgy foglalt össze, hogy a hívő ember élete nem más, mint bizonyságtétel Isten jóságáról, hitvallással és szolgálattal. Tehát a reformáció havában érdemes önvizsgálatot tartanunk, akkor is, hogyha ez a műfaj kicsit távol áll tőlünk, hogy vajon az életünkből ez látszik-e, hogy az nem más, mint bizonyságtétel Isten jóságáról, hitvallással és szolgálattal. Boldogok vagytok, hogy a ti életetek ilyen. Én meg kell vallanom, hogy az enyém nem mindig sikerül. Az enyémnek nem mindig sikerül ilyennek lenni. Pedig erre kapunk meghívást attól a Jézustól, aki, amikor reményvesztett vagyok, kétségbe esett, tele vagyok megválaszolatlan kérdésekkel, össze vagyok zavarodva, akkor egy ilyen életre hív meg egyébként. Ahogyan Jézust felismerik a kenyér megtöréséről, úgy vajon a mi életünkről is fel lehet-e ismerni, hogy Krisztushoz tartozunk. Kereszténynek lenni a szó szoros értelmében semmi más nem jelent. Tehát vajon az életünket látva, vagy a közösségeink életét látva, az egyházunk életét látva, az jön-e le az ezt óhatatlanul is észrevevő embernek, hogy de jó, ők nagyon hitelesen, őszintén és becsületesen azok az emberek, akik Krisztushoz tartoznak, és az egész életük semmi másról nem szól a munkahelyükön, a családjukban, úgy általában semmi másról, mint hogy bizonyságot tesznek arról az Istenről, aki erővel és hatalommal feltámasztotta Jézust a halálból, és az életük arról szól, hogy erről tesznek bizonyságot, az Isten jóságáról, az Isten erejéről, meg az Isten hatalmáról. Ugye nem bűnbánati alkalomnak indult ez a történet, de lehet, hogy az lesz a végére belőle. Vagy el tudjuk-e mondani úgy őszintén ezt a Calvinhoz köthető jelmondatot, hogy szívemet égő áldozatul neked adom, Uram. Ez gyakran egészen mássá lesz, az én tapasztalatom szerint. De ha megérkeztünk az oázisba, és szembesültünk a kicsit néha számunkra is kényelmetlen és nehéz kérdésekkel, akkor itt az ideje, hogy megmártózzunk a felfrissítő vízben. Nagyon érdekes ez a mondat, ami a történetben úgy hangzik, hogy nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Egy zárójeles megjegyzés. Az Isten igéje mindig nagyon érthetően megmutatja számunkra, hogy mi az, amikor Isten szerint hevül a szívünk. Ugye a szeretett városunkban is van annyi proféta, meg nem tudom, ilyen önjelölt messiás pótlék, hogy az nagyon fontos, hogy a szívük ugye attól és akkor hevül, amikor Jézus feltárja nekik az írásokat. Tehát, hogy Jézus nem megy át egy ilyen nagyon sikeres, prosperáló vállalkozásokat futtató coach-szerű, megmondó emberré, hanem ő az írásokat tárja fel előttük. És ugye ebből a szempontból szabad teljes szívvel csatlakoznunk a reformátor eleinkhez, akiknek a programja nagyon leegyszerűsítve semmi másról nem szólt. Hogy menjünk vissza a forráshoz, a feltámadt Jézus Krisztushoz. És engedjük, hogy ő újra fogalmaz az életünket, a céljainkat, az álmainkat, a mindenünket. És a feltámadt Jézus Krisztus helyébe vagy helyére soha, de soha nem szabad állítanunk, vagy nem szabadna állítanunk semmilyen intézményt, semmilyen szervezetet, semmilyen hatalmasságokat. Sem hatalmasságok, sem fejedelemségek, mondja Pál a Római Levél 8. fejezetének a legvégén. A szívem a Szentírásban az én tudomásom szerint szinte soha nem ezt a véredényt jelöli egyébként, ami egészséges esetben pumpálja megfelelő ritmusban a vért, és biztosítja a keringésünket. Szinte soha. Hanem amikor a szívemről beszél a Szentírás, akkor mindig a lényemnek a középpontjáról van szó, az, aki ténylegesen vagyok, és mindarról, ami meghatározza azt, hogy ki vagyok valójában. A hevült, az az eredetiben meg az a szó, amikor meggyújtok valamit, hogy elégessem. És ez a kép azért szép, mert ugye arról beszél ez a két ember, hogy az a reményvesztettség, a reménytelenség, a megválaszolatlan kérdések halmaza, az összezavarodottságunk így kiégett belőlünk. Elégette az Isten jelenléte. Ez mekkora már? Ezért szoktuk volt énekelni, hogy Szentlélek Isten jöjj szívünkbe, igen óhajtunk. Mert ő képes erre egyedül. És hogy ennek a történetnek az íve azért gyönyörűséges, mert a teljes, totális összezavarodottságtól, a reményvesztettségtől, a megválaszolatlan kérdésektől, ugye, tessék emlékezni erre a beszélgetésre, amikor megkérdezik Jézustól, hogy te vagy az egyetlen ebben itt a város környékén, akinek fogalma sincs, hogy mi történt itt ezekben a napokban. Ettől a ponttól elérkezünk odáig, hogy megnyílik a szemünk, hogy megérthetjük reménység szerint az írásokat, és hogy az, ami élhetetlenné tenni, vagy teszi sokszor az életünket, azt az Isten jelenléte kiégeti onnan. Nem csak, hogy megtisztít ilyen értelemben, hanem, hogy új életre is képessé tesz. Meggyújtja a lényem központját, és elégeti belőlem a reménytelenséget, a kétségbeesést és az összezavarodottságot. Ma ebben az értelemben nagyon sokan ugyanígy kullogunk, baktatunk, hogy Romány Józsefet is parafrazáljuk egy mondat erejéig, de ezen az Emmausi úton. Azt szeretném újra megerősíteni bennetek, hogy ezzel a Jézus Krisztussal érdemes kapcsolatot ápolni, kapcsolatban lépni meg, kapcsolatot ápolni, mert hogy pont az ilyen helyzetekben ő az, aki melléd szegődik. Beszélgetésbe legyedik veled. Teljes életközösséget vállal veled. Erről ismerik fel végső soron, igaz, amikor átveszi a házigazda szerepét, és megtöri a kenyeret. Erről ismerik fel. Illetve az a másik nagyon fontos, hogy az egész lényi középpontját érinti a Jézussal való találkozás, a feltámadt Jézussal való találkozás. És ez az, ami mindazt, ami nem odavaló kiégeti a szívükből. Végezetül, de nem utolsó sorban hadd erősítsek meg benneteket már az apostolok cselekedeteinek a legelején található hitvallással, ami megint az írások feltárásáról szól egy picit, és a feltámadt Jézus Krisztussal való közösségnek a megkerülhetetlenségét, vagy a fontosságát szeretné egészen közel hozni hozzánk. Az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetében a 24. és a 28. versekben találjuk a következőt. És ez azért is zseniális, mert a hermeneutikai kulcs is benne van félig meddig, tehát hogy hogyan érthetem a régi írásokat, az Ószövetségnek az írásait, mert itt Zsoltár részletekre is hivatkozik. Szintén Lukács egyébként, hiszen ő a szerző. Őt, mármint Jézust, Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Itt kezdődik. Ugye ez maga az evangélium, legalábbis abban az értelemben, ahogy például Pál az 1 Korintus 15-ben beszél az evangéliumról, mint olyanról. Lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Megvan-e benned ez a reménység? Őszintén szóval, mivel csak vagyunk itt 40-en körülbelül, tehát magunk között vagyunk, mondhatom, hogy egyre jobban zavar mostanában, hogy keresztény emberek nagy sokassága és Jézust egy ilyen vigasztaló, léleksimogató, nem tudom én, funkcióban őrzi valahogy. De hogy az igazi, fontos pontot vagy nem veszik komolyan, vagy nem hiszik el, vagy nem foglalkoznak ezzel igazából, pedig szerintem ez az igazi lényeg, vagy a hangsúlya az evangéliumnak. Nevezetesen, hogy mivel Isten Jézus feltámasztott a halálból, és ezzel feloldotta a halál fájdalmait, lehetetlen halálnak, hogy fogva tartsa őt. Lehetetlen volt a halálnak, hogy fogva tartsa őt. Ez az én személyes reménységem egyébként. És azért szoktam nagyon személyeskedve mondani ezt a fiainknak, amikor itt vannak, hogy nem baj, hogyha már nem megfakulnak az emlékeik velünk kapcsolatban, de hogy ehhez szenvedélyesen ragaszkodjanak, hogy mivel Isten feltámasztotta Jézust a halálból, nincs többé ereje, hatalma a halálnak, hogy fogva tartson. Ennél nagyobb királyságot én nem tudok elképzelni. És egyébként egyszer megígértem, hogy ha oda kerünk, akkor felmegyek és segítek neked angyalszárnyakat tépkedni, de ezt őszintén és szívből kívánom, ezt a reménységet. Lehetetlen a halálnak. A görög szöveg egyébként, mert ez egy nagyon izgalmas filozófiai gondolat is, hogy mennyi mindenre mondjuk azt, hogy ez lehetetlen. Egy bizonyos életkor után megszaporodik, ennek úgy tűnik, ennek a száma, hogy ez lehetetlen, ez nekem lehetetlen. De hogy itt, amikor azt mondja Lukács, hogy a halálnak lehetetlen volt Jézust fogva tartania, akkor ezzel azt húzza alá, hogy mivel Isten erősebb és hatalmasabb, ezért a halálnak többé nincs ereje, nincs hatalma, nem képes arra, hogy a fogságában tartson. Mondanám azt, hogy álljunk föl és táncoljunk ennek az örömére, de hát korán van, meg veszik is ezt az egészet, nem lenne ildomos, pedig ez tényleg valami olyan, ami táncra perdíthetne mindannyiunkat. Ugye a reformáció emléknapja után nagyon sokan egy évben egyszer rutinszerűen meg fognak jelenni a szeretteik sírjánál. De mennyire más ezzel a reménység és ezzel a meggyőződéssel megjelenni. És így folytatja Lukács, mert ezt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbon felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában. Nem engeded, hogy szented elmúlás lásson. Ez mekkora királyság. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Ha nem csak felületes, középszerű olvasói vagyunk az emmausi történetnek, akkor alapvetően ez az, amin keresztül mehet az életünk. A reményvesztettségtől, az összezavarodottságtól, a megválaszolatlan kérdések halmazától eljuthatunk idáig, hogy megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Mert a te jelenlétedben hevült a szívem, és kiégettél onnan mindent, ami élhetetlenné tette az életemet. Én azt kívánom, hogy töltsön be benneteket örvendezéssel a feltámadt Jézus Krisztus. Most, meg az örökké valóságban is. Ámen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket, és mielőtt az Úrimát elmondanánk, egy szűk perc erejéig a magunk csendességében vigyük akár a reményvesztettségünket, a kérdéseinket, de az örömünket és a háladásunkat is Isten színe elé. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, légy áldott, hogy reményvesztettségünkben, a megválaszthatlan kérdéseinkkel a szívünkben, az összezavarodottságunkban is mellénk szegődtél. Köszönjük, hogy beszélgethettünk veled, hogy felismerhettünk. Köszönjük, hogy igéd és szent lelked által a mi szívünkből is kiégetted mindazt, ami élhetetlenné tenni az életünket. Hát könyörögjünk azokért, akik betegségben talán lábadoznak, vagy a fontos műtétjükre várnak, vagy életmegtartó kezeléseken kell részt venniük. Hát könyörgünk azokért, akik gyászban vannak. Hát könyörögjünk azokért, akiknek majdnem teljesen összeroppant az életük az értelmetlen halált látva, vagy ezzel szembesülve. Hadd ajánljuk, Urunk, az ő életüket különösen is a te figyelmedbe. Légy jelen bennük, közöttük, te vigasztalásoddal, a te erőddel és a te hatalmaddal. Szívből köszönjük, hogy mindazt, amivel ma megtaláltál. Örömként a szívünkbe zárhatjuk. És köszönjük, hogy bizonnyal most is meghallgattad az őszintén elmondott csendes imádságainkat is. Annak a nevében kérünk, hogy hallgass meg könyörgésünket, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Kedves testvérek, az áldás vétele előtt énekelni fogunk a 763. dicséretet keressük meg az énekeskönyvben. Ennek a dicséretnek az első és az utolsó versét fogjuk elénekelni. Tehát a 763. dicséretnek az első és az utolsó 5. versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Hadd látlak téged, ó szívem ura! Gyertek, fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájatokkal. Ámen.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk Miskolcról, az Avasdéli Református templomból. Igét hirdetett Dandi András, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Hűséged végtelen, Atyám, Nagyisten, elhat a mélybe s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idő. idővel. Ki voltál, az maradsz, mind örökké. A nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillagsereg. Ez zengi szüntelen, együttes karban. Te vagy az irgalom, a szeretet. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram, hozzám. Törlöd bűnömet, békét vesz körül. Velem vagy lényed, Úr, megvidámít. Erőt adsz mára, s a holnapra reményt. Áldásod ontja rám, ő árjait. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad rám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel. Hűséged végtelen, Uram, hozzám. Hűséged végtelen, hűséged végtelen.